Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg ennek az estének az igehirdetési alapigéjét, amint megírva találjuk a Márk írása szerinti Szent Evangélium második részében, az első 12 versben a következő képben. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba Jézus, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely. Ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyben a béna feküdt. Jézus pedig, látva hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a bűneit. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: hogyan beszélhet ez így? Káromlást szól. Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus azonnal felismerte lelkében, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: miért tanakodtok így szívetekben? Mi a könnyebb? Azt mondani a bénának: megbocsáttattak a bűneid? Vagy azt mondani: kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Így szólt a bénához: neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, fogta az ágyát, és azonnal kiment mindenki szeme láttára. Úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, és ezt mondták: ilyet még sohasem láttunk. Amen. Az én Uram, az Úr jön hatalommal. Ézsaiás könyve 40. részének a 10. verséből ez a mondat a címe az egész sorozatunknak. Igen, ezt kellett meghirdetnie az útkészítőnek, Keresztelő Jánosnak is. Az Úr útját kellett készítenie. És amikor eljött az Istentől szabott idő Izrael körében, föllépett a Szentlélek teljes hatalmával Jézus. Hogy az Atya akaratát teljesítse be mindenben, és abban a legnagyobb az volt, hogy önmagát áldozza értünk. De ezt nem értette akkor senki sem igazán. Noha erről is szóltak előre a próféták. Nem csak az emberfia dicsőségéről, Dániel, ugye őnála találjuk, Dániel könyve 7. részében azt a proféciát, amely a földi vadállattermészetű birodalmak bukása után az emberfia királyságát hirdeti meg, akinek minden hatalom adatik a mennybe, menjen és földön. De Dániel szövegében, Dániel proféciájában ott van az is a 9. részben, amikor arról kellett profétálnia, hogy kiirtatik a felkent, a Masiach, a Krisztus. Mint ahogy évszázadokkal Dániel előtt, 2 évszázaddal korábban Ézsaiásnak is azt kellett hirdetnie. Igen, ez a legszorosabban összefügg azzal, amit most az igehirdetés bevezetésében elmondtam, hogy Isten értünk emberré lett fiának, Jézusnak, miben kellett betöltenie a szolgálatát, abban, hogy végül áldozatul adja magát, engesztelő áldozatul értünk. Ez a legszorosabban összefügg azzal, ami a mai témánk, hogy van hatalma bűnöket megbocsátani. Neki van hatalma. Azt jól gondolták az írástudók, hogy senki sem bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. Elméletileg jól gondolták, de azt kellett volna felismerniük, hogy itt az van, aki isteni tekintéllyel, isteni felhatalmazással szól és hirdet bűnbocsánatot. Abban a történetben, ami Márk evangélium első fejezetéből előttünk volt tegnap, megérthettük, hogy Jézusnak van hatalma a gonosszal szemben. Előle meg kell hátrálnia a gonosz erőit. Ezeknek a magasan ember feletti, Isten ellen fellázadt szellemi teremtményeknek, akik az őslázadó, a sátán vezetésével fellázadtak Isten ellen, és a gonoszság következetességével tesznek meg mindent azért, hogy tönkretegyék, és magukkal együtt a kárhozatba döntsék az embert is. Jézus elől meg kell hátrálni, és szabadulhatnak azok, akik pedig az okkult, mágikus bűnök miatt, és hamis hiedelmek miatt, démoni befolyás alatt utálatosak voltak, voltunk az Isten előtt. Mert mind utálatos az Úr előtt, aki ezeket műveli, amiket fölidéztem tegnap is a Mózes 5. könyve 18. részéből. És én is ilyen utálatos voltam az Isten előtt. És a kegyelem az, hogy mégis kellettem én is Jézus Krisztusnak. Mindenki, aki az Úr Jézus szabadítását átélte, a bűnei bocsánatával együtt az ördögi hatalmak markából való szabadulást. Csak ezt mondhatja álmélkodva. Minden Krisztushoz megtért hívő ember csak ezt mondhatja álmélkodva és megrendülten. Hogy lehet az Uram, hogy én is kellettem neked, hiszen mi szeretni valód van rajtam? Mert én csak kárhozatot érdemlek. Ez egy annyira fontos, annyira a helyzetünket kifejező imádság. Nem valami formális illendőségből kell elmondanunk, amikor a liturgiában is ez előkerül, hogy én csak kárhozatot érdemlek számtalan bűnömért. Így van! A bűn, az Istentől elszakadt állapot. Mi már abban jöttünk a világra, lelkileg halottan ott belül. Ezért mindegyikünk abban az állapotában, ahogy a világra jött, pszichikus ember, ahogy Pál apostol írja ezt az első korintusi levelében, a saját pszichénkből, lényünkből tudunk csak kiindulni. Az értelmünk, az akarásunk, az érzéseink mind abból fakadnak. És ebben az állapotban, mert nincs ott legbelül a pneumánban, ahogy a görög szó az új szövetségben ezt kifejezi, és ennek a megfelelője a héber ruach, ott legbelül nincs kapcsolat az élő Istennel. És ezzel szemben a hitre jutott Jézus Krisztusban új életet kapott ember. Valódi lelki életben van már. Az a lelki ember. Vannak, akik ugye azért, hogy a megkülönböztetést próbálják érzékeltetni, bevezették a magyar nyelvünkben is erre azt, hogy szellemi ember, de a magyar nyelvben ez idegenül hangzik, mert évszázadokon keresztül megszoktuk, hogy lelki életről és lelki emberről beszélünk. A kavarodás onnét ered, hogy mind a pszühére, mind a pneumára használjuk a magyar nyelvünkben a lélekszót. És tényleg meg kellene különböztetni. Mert a pszichikoszantróposz, a pszichikus ember nem érti az Isten lelkének pneumájának dolgait. A pneumatikoszantróposz, a pneumatikus ember pedig az, aki már a Szentlélektől újonnan született. Van lelki élete. De ez mindig csoda. Ez az, amiről az Úr Jézus ezt mondta, hogy újonnan kell születnetek. Mert ami testtől született, test az, ami lélektől született, lélek az. Szóval mi Istentől elszakadtan, a legbelsőnkben lelkileg halottan jöttünk a világra. Ez a bűn. És aztán ezt termi meg a maga gyümölcseit a bűnökbe. Vannak, akik szőrszál hasogatóan próbálnak különbséget meghúzni a bűn és a bűnök között. Nem kell szőrszál hasogatónak lenni, mert hol egyes számban használja a Biblia is a bűn szavát, hol meg többes számban. Amikor az Úr Jézus áldozatáról ír Pál apostol a római levél 8. részében, akkor arról ír, hogy ami a törvénynek lehetetlen volt, azt tette meg Isten, amikor elküldte fiát, bűn testének hasonlatosságában és a bűnért és kárhozatra ítélte a bűnt a testbe. És ugyanerről ír Péter apostol, akkor, amikor ő meg többes számban használja a bűnök kifejezést, hogy Jézus Krisztus maga vitte föl bűneinket testében a fára, hogy mi a bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk. Erre azért értem ki egy kicsit, mert van olyan zavart keltő testvérünk, aki lovagol a szavakon, és ha valami nem úgy hangzik, ahogy ő elvárná, akkor már semmi nem jó, és akkor már nem hallja meg azt se, ami az Isten igéjéből pedig tisztán és világosan elhangzott a gyülekezetben. Nem elméletről van szó, és nem írástudó szőrszál hasogatásról, hanem a bűn valóságáról. És ahogy ez az Istentől elszakadt állapot termi meg a bűnökben a maga gyümölcseit, és azt terhel meg bennünket. Az ember addig, amíg az Úr Jézus világosságába nem kerül oda, amíg egyáltalán az Isten igéje el nem kezd hatni a lelkiismeretében, nem is tudja sokszor, hogy mi a bajom. Mi a bajom? Mitől vagyok nyugtalan? Mi terhel? Valamit azért tud, mert a lelkiismeretünk az működik, de az Isten igéje nélkül az se tud helyesen működni. Vagy eltompul, és mi nagyon tudunk tenni arról, hogy eltompítsuk a saját lelkiismeretünket. Vagy pedig meg tudja lovagolni a gonosz is, a sátán, mint vádoló. És ebből lesz az, amit az ige így nevez, hogy gonosz lelkiismeret. És akkor is rosszul működik. De valamit akkor is jelez. Igazán jelezni akkor fog a lelkiismeretünk persze, amikor az Isten igéje, az Isten törvényének az ereje, úgy, ahogy az Úr Jézus a hegyi beszédben azt igazán világosan elénk tárja, az kezdi a lelkiismeretünket szabályozni. De amíg ez nem történik meg, valahogy működik az ember lelkiismerete, de el lehet tompítani, vagy kétségbe esett, önvádlásba süllyedhet bele az őrültségig menően az ember, ha az ördög lovagolja meg a lelkiismeretét. Terheket hordozunk. És ez nem csupán a gond terhe, nem csak annak a terhe, hogy itt fáj, ott fáj, meg nincs kedvem semmihez. Az igazi nagy teher, a bűnteher. Az ember meg azt mondja ezzel szembe. Amíg ezt nem akarja elismerni, meg nem érti, hogy hát csak egészség legyen, fő az egészség. És erre kell azt mondanunk, Jézus Krisztusról bizonságot téve, az ő hírét hirdetve, hogy az egészség úgyis elmúlik előbb-utóbb. Bűnös állapotunknak, Isten előtt bűnös állapotunknak a következménye minden testi szenvedés, betegség, és végül a halál is. De a halállal nincs vége. Mert amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik. Na ez az igazán nyugtalanító. Ezzel nem akar szembenézni az ember. Inkább szedi a nyugtatókat, keresi az ilyen-olyan módszereket, életmód tanácsadást. Aztán kiköt a pszichiáternél, az is próbál valahogy emberileg segíteni. Igen, hát baj van a pszichénkkel. De sokkal mélyebben van a baj. Azon a legmélyebb bajunkon nem tud segíteni a pszichiáter sem, nem tud segíteni a gyógyszeres kezelés sem, és nem tud segíteni egyetlen lelki gondozó sem. Hanem a lelki gondozó, hogyha Isten embere, akkor abban lehet segítségül, hogy az Úr Jézus elé vigyen. Hogy oda segítsen Jézus Krisztus közelébe. A lelki gondozónak valami olyan feladata van, mint ahogy ebben a történetben látjuk a bénának a barátait. Annyiban segítettek, hogy ezt a mozgásképtelen embert oda vitték Jézushoz. Mindent elkövettek érte, hogy oda kerüljön Jézus elé. A valódi lelki gondozás ez. Oda segíteni Jézus elé, Jézus közelébe, azt, aki bajban van. Mert csak Jézus az, aki segíthet. Mert egyébként úgy van, ahogy Szent Ágoston Augustinus is megvallotta a vallomásaiban, hogy magad számára teremtettél minket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg te benned meg nem nyugszik, ó Uram. És tényleg ennek a belső nyugtalanságnak, amit bűnbocsánat nélkül, Isten bocsánata nélkül a bűneink okoznak, ennek a belső nyugtalanságnak a következménye sokszor kimutathatóan, sok testi baj is. Gyomorbaj, szívbaj, idegi betegség, agyvérzés, bénulás. Sokszor valójában következménye a bocsánatot nem nyert bűnöknek. De ez is csak Jézus közelében derül ki, mint ahogy ennél a bénánál. Jézus visszatért ismét Kapernaumba. A híre terjedt már mindenfelé. Előtte már bejárt a Galilea zsinagógáit. Sok helyen hirdette az igét és kiűzte az ördögöket. Hozzávittek betegeket és megszállottakat. Sok különféle betegségben sínlődött, meggyógyított, sok ördögöt kiűzött. Nem engedte beszélni az ördögöket, a démonokat. Azok ugyanis felismerték őt, míg az emberek nem ismerték fel. Leprást gyógyított meg. Ilyenre nem volt példa Izrael történetében. Csak idegennek a meggyógyulása, a szír Arám Naamánnak a meggyógyulása volt ott Izrael történetében. A pusztai vándorlástól, Miriamnak a leprásságából való meggyógyulása volt, nem volt példa leprás meggyógyítására. Messiási jel ez is. És mindezek után visszatért Kapernaumba. Most nem a zsinagógában van, hanem a házban. Arra következtethetünk, hogy Simon Péterék háza lehetett ez, ahol megszállhatott Jézus, mint ahogy erről már korábban olvasunk. Neki nem volt saját háza Kapernaumban. Ő Simon Péteréknél volt otthon Kapernaumban. Meghallották, hogy ott van, tömegestül jöttek az emberek. Hiszen úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. És hallották már a hírét mindazoknak a jeleknek, amelyekben megmutatkozott az ő igéjének a hatalma. Betegeken és megszállottakon, gyógyulásukra, szabadulásukra. Hogy Jézus az, aki segíthet, ezzel a hittel jönnek tehát ennek a bénának a barátai négyen. Tudták, hogy mi nem tudunk segíteni rajta, csak annyit tudunk segíteni, hogy oda kerüljön ő is Jézus elé. Hát az a Jézus, aki már annyiakon segített, ő rajta is tud segíteni. Aki már oly sokakot meggyógyított, biztos őt is meg tudja gyógyítani. Ja, de hát elállta az útjuk a sokaság. Nem lehet bejutni, hát itt tolom mindenki, hátra nem néznek, hogy mit akarnak ezek, mert mindenki azt akarja hallani, hogy mit mond Jézus, hogy jussunk be. A hit és a hitből fakadó szeretet leleményessé tud tenni. Ezt a részletet is olyan jó megfigyelni ebben a történetben. Hát az ajtón nem jutunk be, akkor fölmegyünk a lapos háztetőre, megbontjuk. Az a kérdés föl sem merült, hogy a gazda mit szólhat hozzá ehhez az akcióhoz. Az, hogy Jézus itt van, és mi elébe akarjuk juttatni ezt a béna barátunkat, az felülírt mindent. Jézushoz menni ezzel az emberrel, Jézushoz juttatni őt, ez mondta ő. És azt olvassuk, hogy Jézus látta a hitüket. Mert ő a szívekbe lát. Látta a hitüket. Mint ahogy más jelenlévőknek, megfigyelőknek, tudós, szakértő írástudóknak a szívében meglátta a hitetlenséget. És amikor mi az igét itt hallgatjuk, én meg hirdetem, nekünk is tudatára kell ébrednünk, hogy Jézus látja, mi van a szívedben. Látja a hitet, vagy a hitetlenséget. Ezeknek látta a hitüket. Emberi szemmel az úgy nem látható, csak bizonyos megnyilvánulások, amik a hitből fakadnak. De hát akkor azt az ember kezdi így értelmezni, vagy amúgy értelmezni. Jézus látta a hitüket. Úgy együtt, ahogy hozták ezt a bénát. Látta a hitüket. Ebben benne foglaltatik a béna is. Arról nincs jelzés, hogy szólt volna egy szót is ez az ember. Azzal a reménykedő hittel eresztik le Jézus lába elé, hogy Jézus meg tudja gyógyítani őt is. És akkor jön a nagy döbbenet. Hogy Jézus nem gyógyulásról beszél, nem testi gyógyulásról, hanem azt mondja, fiam, megbocsáttatnak a bűneid. Kétféle fordításban olvassuk. A görög újszövetségi szövegekben Márk így hozza, hogy megbocsáttatnak a bűneid, Lukács úgy hozza például, hogy megbocsáttattak a bűneid. Megbocsáttattak itt és most. Megbocsáttatnak, és ez jelen valóság, hogy az Isten bocsánatából élhetsz. Ez együtt lehetett benne abban, amit Jézus héberül vagy arámul kimondott. Mert a héber nyelven nem igeidők vannak igazából, hanem így mondjuk ezt a nyelvtanban, van perfektum, meg van imperfektum. Bűnbocsánatot hirdet Jézus. Nem a bénaságával foglalkozik, hanem fenséges kijelentéssel azt mondja, hogy megbocsáttattak a bűneid. A bűneid. Határozott névvel ő van az eredeti szövegben. Konkrétak ám a bűneink. Nem általában vagyunk mi bűnösök. Konkrétan vagyunk mi bűnösök. És megvannak a jellegzetes bűneink. Mindegyikünknek, a gondolatainkban, az érzéseinkben, a szokásainkban, a cselekedeteinkben, a jóra való restségünkben, hogy mitől óckodunk, megbocsáttattak a bűneit. Na, a szakértők ezen akadnak fel. Mit beszél ez? Hogyan beszélhet ez így? Hát ez káromlás, mondják ők. Mert azt elméletileg jól tudják, hogy csak Isten bocsáthatja meg a bűneinket. De azt nem ismerik föl a nagy elméleti tudásukkal, hogy Jézusban Isten van jelen az ő kegyelmével. Az Úr Jézus pedig lelkében érzékelte, hogy ezek egymás közt mind pusmognak. Meg bennük magukban milyen gondolatok. Futkároznak, hogy tanakodnak a szívükben. Mi van ott belül az ember? Ahogy látta azoknak a hitét, akik a bénával ő hozzá törekedtek mindenáron, úgy látja ezeknek is, hogy mi van a szívükben. És Jézus válaszol arra, ez a nagy dolog ma is, amikor igehirdetésekben átéljük, hogy szól az Úr, és ami bennem zajlik, válaszol arra. Ma éppen egy kedves hívő házaspárral beszélgettünk, talán egy évtizede már, hogy hitre jutottak, hát addig egész más milyen volt az életük. És a férfi elmondta, hogy amikor elmehettek Biatorbágyra házaspári csendes hétre, a feleség addigra már megtért, a férfi még nem. Hát ő hallgatta ott az egyik igehirdetőt, meg a másikat, Györfi Mihály, meg Vég Tamást. És amit hallott, az olyan volt, hogy hát ezek mit tudnak rólam? Hát rólam beszélnek. A feleségem mondott el nekik valamit. Aztán kiderült, hogy nem a felesége mondott el nekik bármit is. Ők mondták az igét, úgy, ahogy az Úr a szívükre helyezte, a gondolataikba beleplántálta, és az Úr beszélt. A szíveket ismerő, élő Úr, ő tud úgy beszélni, hogy leleplezve érzem magam. hogy ott vagyok abban a világosságban, ahonnan nincs hova bújni. Én nem tudtam, de az Úr tudja. Több esetben kellett nekem is háborgó emberek számára ezt válaszolnom, amikor jöttek azzal, hogy kiprédikáltam őket. Én meg akkor tudtam meg tőle, hogy miben van. És akkor elmondhattam, hogy én nem tudtam, hogy miben van, milyen bűnben, milyen bűnös életviszonyban. De az Úr tudja, vele van dolga, nem velem az ige hirdetővel. Na most gondoljuk el, hogy ott a kapernaumi házban közvetlenül maga az Úr szól. Tudva, hogy mi megy végbe a szívükben. És visszakérdezve válaszol, hogy mit tanakodtok így a szívetekben. Mi könnyebb? Ez is olyan jellemző a zsidó gondolkodásmódban. A zsidó gondolkodásmód érvelési módjára jellemző. Ahogy Jézus megszólítja őket, a saját gondolkodásmódjukban. Mi könnyű? Ezt mondani a bénának? Megbocsáttattak a bűneid? Vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj? Az emberi logika azt mondaná erre, hogy hát azt könnyebb mondani, hogy megbocsáttattak a bűneid, mert az nem látszik közvetlenül a szemek előtt, hogy most akkor ennek mi a jelentősége. Bezzeg, azt egyből látjuk, hogyha a béna fölugrik és elkezd járni. Azért nekünk itt meg kell állni. Mert amit itt az Úr Jézus jelül megmutat, hogy megtudjátok, hogy az ember fián. Itt kijelenti az ő lénye titkát, hogy ő az, akiről Dániel prófétált. Megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt ekkor a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. És az felkelt, vette az ágyát és hazament. Na ez látható. De ez csak jele volt annak a sokkal nagyobbnak, hogy Jézusnak tényleg hatalma van bűnöket megbocsátani a földön. Azt könnyebb mondani, hogy megbocsátattak a bűneit? Valójában nem. Jézusnak könnyebb volt kimondani azt, hogy kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Mert ahhoz, hogy Isten bocsánatát hirdethesse ki számunkra és nekünk adhassa, ahhoz neki el kellett szenvednie a bűneink büntetését. Magára kellett vennie a bűn terhét és a bűn kárhoztatását. Mi könnyebb bűnbocsánatot hirdetni? Egyáltalán nem könnyű, mert bűnbocsánat csak Jézus véréért van. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, úgyhogy átokká lett értünk. Ez a titok. És erről kellett szólnia előre Ézsaiásnak is, a nagy proféciában, a szenvedő igazról. És erről volt szó a 130. Zsoltárban. Hogy bízzál Izrael az Úrba, mert bőséges nála a váltság, végtelenül bőséges. Van bűnbocsánat, mert Jézus a megváltó. Van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. És ebben is mi minden rejlik benne, ebben a mondatban, ahogy Jézus kimondja. Az rejlik benne, hogy nekünk itt kell bűnbocsánatot kapni. Ezt nem lehet elhalasztani, hogy majd a halálunk után még talán lesz ilyen-olyan lehetőség. Nem lesz. Kegyelmet találni, itt van a lehetőség. Idéztem már a zsidókhoz írt levél 9. része végéről. Amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik. Ott már nincs lehetőség. Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott föl, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűnhordozása nélkül jelenik meg. Azoknak, akik őt várják üdvösségükre, a többieknek meg, ítéletükre. És ezzel egy kicsit már előre mutatok a holnapi igei témánkra. Hatalma van ítélni és feltámasztani. Neki, akinek hatalma van bűnöket megbocsátani. Van hatalma bűnöket megbocsátani a Földön. Nekünk itt, amíg itt vagyunk a Földön, itt kell bűnbocsánatot nyerni, itt kell az Istennel megbékélni, rendbe jönni. Utána már nem lehet. Ezért hangzik annyi figyelmeztetés az igében, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. És keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van, hagyj el útját a bűnös és az álnok ember a gondolatait, és térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, ami Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Hatalma van bűnöket megbocsátani a Földön. Jézusnak. Neki hatalma van. Neki van hatalma erre. Csak neki van hatalma erre. És mi, akik az ige hirdetői lehetünk, az ő felhatalmazása alapján, az ő nevében, de szorosan ő hozzá kötve, ebben a felhatalmazásban hirdethetünk bűnbocsánatot. Azt a bűnbocsánatot, amit Jézus az ő váltság halálával szerzett. De éppen ezért egyértelmű, hogy kinek lehet az ő bocsánatát hirdetni, és kinek nem. Ahol nincs valódi bűnbánat, és az Úr Jézus iránti ébredő bizalom, ott nem lehet bűnbocsánatot hirdetni. Arra is hadd mutassak rá, hogy veszélyes tulajdonképpen ez a rövid szöveg, ami a mostani ágendánkban van, a gyónási liturgiában. Hogy ezért hirdetem bűneitek bocsánatát. Miután elhangzott az Úr Jézus felhatalmazása, amit feltámadása után adott a tanítványainak. Igen, akik bánják bűneiket, és az Úr Jézus Krisztus kegyelmében bíznak, azoknak valóban hirdethetem a bűneik bocsánatát. Mint ahogy én is ebből a bocsánatból élek. De ahol nincs igazi bűnbánat, Isten félelem, a bűnt elhagyni akaró bűnbánat, és az Úr Jézus iránti bizalom, ahol nincsen, ott nem hirdethetek bűnbocsánatot. Ezért, amikor a lelkészi ágendának a tervezetét készítette egykori professzorunk, még abban az időben, amikor én kisgyerek voltam, Röhle professzor, a tervezetben még azt tette közzé, hogy nem csak a bűnbocsánat hirdetése lett volna benne azoknak, akik bánják bűneiket és bíznak Jézus Krisztus kegyelmében, hanem az is benne lett volna a szövegben. Azoknak pedig, akik bűneiket nem látják és nem bánják, hirdetem Isten haragját és ítéletét, hogy kötve legyenek bűneikben, amíg igazán meg nem térnek. És ezt is az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ez nem emberi szó, Isten nevében kell történnie, vele összhangban. A bűnbocsánat nem potyán van. A bűnbocsánat az nem olyan, hogy ó, hát mindenkit nyakon öntünk vele, mint valami szirupos mázzal. Jézusnak van hatalma bűnöket megbocsátani. Az ő áldozata alapján, amelyre készült, amelyre odaszánta magát. És így szólt, és így tett mindent, akkor ott Kapernaumban is. Jézus véréért van bűnbocsánat. Ezért hangzik így az apostoli intés és biztatás is, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. És előtte olvassuk, ha a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Csak így van bűnbocsánat. De így van. És ez a legnagyobb csoda. Van még számomra is bocsánat. Nyáregyházi lelkipásztor elődöm fordította le ezt az éneket, finn nyelvről magyarra, még fiatal korában, amit most kezdtem idézni. Van még számomra is bocsánat. Van Jézusom, ő az enyém. Nem mardos a bűn, sem a bánat. mint a fecske újjongok én. Halálban hevertem, de ő felemelt, az életem ára a szíve vérett. A bűnöm, ó Jézus, a bűnöm, ó Jézus, nem vádol többé engemet. Bár csak így lehetne mindegyikünké, az Úr Jézus bocsánata. Mert neki, egyedül neki van hatalma, hatalma van bűnöket megbocsátani a földön. Leveszi rólunk a terhet, és mi felszabadult szívvel újjonghatunk a meg nem érdemelt kegyelemmel. És lehetünk magunk is hírvivői Jézusnak. Más nyomorult, megterhelt embertársaink számára. Meg Jézushoz segítőik lehetünk, mint annak a bénának a barátai egykor. Ámen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, hadd köszönjük meg most csak egyszerűen neked, hogy hatalmad van bűnöket megbocsátani a földön, a mi bűneinket is. Köszönjük, Uram, hogy nem kell a tehernek rajtunk maradnia. Ha őszintén jövünk hozzá, te leveszed rólunk bűneink terhét, és mi fölszabadultan követhetünk téged. Köszönjük azt is, Uram, hogy hozhatunk eléd másokat, bűnükkel, bajukkal megterhelt családtagokat, szomszédokat, ismerősöket, olyanokat is, akik ellenségesek velünk szemben. Mindenkinek arra van szüksége, Uram, hogy te levedd a bűnök terhét rólunk, hogy mi bocsánatot nyerjünk, mert ahol bűnbocsánat van, ott élet és üdvösség van, ahogy Luther szívében is fölragyogtattad kegyelmedet, s vallhatta ezt. Hadd valljuk mi is. Áld meg minket, Uram, abban, hogy mi magunkat a világosságodban járjunk, és másokat is hozzád segíthessünk. Te áld meg esténket, éjszakánkat. Te készíts minket az ünnepre, hogy az igazán megszentelt ünnep lehessen. A rólad való bizonyságtételnek s a benned való örömnek alkalma. Családtagjaink körében is. Köszönjük, hogy a te nevedben megváltó Urunk, szabad a kegyelem trónusához jönnünk, és így imádkoznunk most is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Vegyétek az áldást! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.
megváltottad népedet.
Erős vár a mi Istenünk.